Böjte Csaba testvér nagyböjti tridumának első részét hallják, amely az újpesti Egek királynéja templomban hangzott el 2017-ben.
Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Örvendek, hogy itt lehetek önökkel, ebben a szép templomban, amiben még sosem nem is jártam. Hát ugye a mi úrunk Jézus Krisztus azt mondta, hogy nemes egyszerűséggel, hogy legyetek tökéletesek, amint a mennyei atyánk is tökéletes. Hát elég magasra rakta a mércét, nem? Na de hát, ha ő kinézi belőlünk, hogy mi erre képesek vagyunk, azért mégsem mondhatjuk Jézus Krisztusnak azt, hogy milyen naív, nem? Hát csak képesek kell, hogy legyünk. Arra gondoltam ebben a nagybőti tridumban igazából, hogy Jézusról beszélnék, és mivel három alkalom van arra, hogy szóljak, három nagyon fontos, számomra fontos jézusi tulajdonságot szeretnék, hát hogy mondjam, példakép önök elé állítani. Hát elsősorban arról beszélnék, hogy Jézus Krisztus ugye hát a megtestesülést, megváltás történetét, a forgatókönyvet csak Jóisten írta, nem? Jónak látta, hogy gyermekként jöjjön közénk. Hát ilyen felnőtt okos tanárként is, vagy mit tudom, történészként is, vagy politikusként is jöhetett volna hozzánk, aki mindent jobban tud, és mindenkit számon kér, mindenkinek az orrát beleveli abba a határokba, a térképekbe, hol a határ, miért kell háborúzni, ennye-bennye. De nem ezt teszi, hanem gyermekként jön közénk, nem? Az első dolga mi az a nagy Istennek? Hát rámosolyog Máriára. Összekócolja Szent József szakálát, gyermek, nem? Nem tudom, döbbentek-e rá arra, hogy hát 2000 évvel ezelőtt is volt háború elég, adták, vették egymást az emberek, éhínség, nyomorúság, mennyi minden volt, és akkor a nagy Isten eljön közénk, és odaáll Mária elé, és azt mondja, anyu, nem engedsz ki egyet focizni a gyerekekkel? Hát döbbenetes, nem? Jézus mielőtt egyetlen csodát is tett volna, vagy, hogy mondjam, bármit prédikált volna, elment bujocskázni, kergetőzni Názáret poros utcáin a gyermekekkel. És a kedves hívek mielőtt megbotránkoznának, hogy ez milyen nagybőti elmékedés, gondoljanak arra, hogy Jézus Krisztus maga mondta, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, hát nem dugjátok be az orrotokat a mennyek országába, nem? Úgyhogy ebbe a mostani elmékedésbe úgy gondolom, hogy kicsit nézzünk a mi úrunk Jézus Krisztus gyermeki szép arcára, és gondolkozzunk el azon, hogy vajon ez a tiszta, őszinte, ártatlan, gyermeki jóság, pajkos vidámság mennyire van meg bennem. Karácsony tájékán jött az egyik kislány, és azt mondja, de Csaba testvér, hogy van az, hogy az én anyukám engem nem hívott fel telefonon, nem keresett meg. Külföldön él, gyerek ott van nálunk az árvaházban. Na, mit mondjak erre? Én mondom, te milyen borzos vagy. Szóval nem is vagyok borzos. Mondom, dehogy nem erre, jól összeborzoltam a haját. Egyet csavartam az orrán, kétszer-háromszor feldobtam, kifogtam, átkapta a nyakamot, nagyot kacagott ő is, én is, és mentünk tovább. Testvérem, nem tudtam megoldani a feladatot. Hát mit mondjak anyukád? Hát rosszat én nem fogok mondani az ő anyjáról. De tudtunk együtt közösen tovább menni. A hegyről a kis patak szalad le, és ott van a nagykő, és neki dött sem. Nem áll le ez a kis patak, hogy most kirakta ezt ide, hát még kellene itt legyen, hát milyen csuda enné meg azt, aki ezt így kitalálta, hogy hogy lehet így pataknak lenni. Na, egyet csobban felette, mellette, iszkiri, megy tovább, tudja ő a maga útját. Nem sokat foglalkozik a kövekkel, meg a akadályokkal, problémákkal, várja őt a tenger, haladottan, biztosan, bátran előre. Testvéreim, én úgy gondolom, hogy a mai ember túl sokat foglalkozik a problémákkal. Vannak, tényleg, nehézségek. Bízzunk a Jóistenben. Ezzel a gyermeki tiszta örömmel, jókedve merjünk, tudjunk haladni a céljaink felé. Amúgy, ugye a gyermekek életébe mi felnőttek rakunk mindenféle akadályokat. Hát például szorzótáblát, hallám, meg tudod-e tanulni, meg mindenféle betűköt, nem? Meg azt is kitaláljuk, hogy milyen jó lenne, te már 6 évesen megtanulnál angolul, meg idegen nyelveket, meg aztán matematikát, meg mindenfélét kitalálunk, hogy szegény gyerekeknek nehezebb legyen a gyerekkora. De nem rosszaságból csináljuk. Ezek az akadályok segítik őket abba, hogy hát, hogy jobbak legyenek, ügyesebbek, okosabbak. Kérdem én, testvéreim, olyan könnyen mondjuk a gyerekeknek, hogy nem mindjárt fogni a lecke felett, tanító néni olyan feladatot úgy se bíz rád, amit ne tudnál megoldani, csak nyugodtan ülj neki is, old meg. Hát vajon a jó Isten ugyanígy a mi életünkben, ne, mint a világ legjobb pedagógusa, ne rakna akadályokat? Igen, biztos, hogy vannak problémák, nehézségek. De milyen jó lenne ezzel a gyermeki bízalommal, na, ez az én mennyei atyám kis házi feladata, oldjuk meg, essünk neki. Tudják, olyan érdekes, ugye boldogságos szűzanya templomába megyünk, vagyunk, hát jó pár évvel ezelőtt, még gyerekkoromban, emlékszem, szentmisén voltam, és volt egy idős papbács, és arról szólt az evangélium, hogy a kis Jézus elveszett 12 évesen. Na, és ugye hát abban az időben még olyan jó dagályosan, ráérősen prédikáltak a papok is. Az atya arról beszélt, hogy szegény szűzanyám, Józseffel, hogy keresték, hogy elmentek ide, rabszolga piacra, mert ugye hát abban az időben adták, vették egy 12 éves gyereket, mint a cukrot, úgy eladtak. Aztán, hogy elmentek a teve karaván szerályba, hogy éjszaka összebújtak, és hogy imádkoztak, és hát már fél órája prédikás, még mindig csak az első napon voltak. Én magamban még gondolkoztam, hogy kellett volna menni focizni, hogy jaj, hát most mennyi atya, milyen egyszerű lett volna. Szólt volna a kis Máriának, hogy kicsi szíven menj be a segrestjébe, ott a függöny mögött, ott van a kis Jézus, na puszíltatom. Mária bement volna, jaj, te kis huncot, na puszi, puszi, amen, mehetünk focizni, kész vége. Hát mi nem segít a mennyei atya, nem? Hát jó kérdés. Hát hogy lehet az ember jókedvű, vidám, hogyha hát ha a mennyei atya nem segít? Karba tett kézzel néző, Mária, hogy kínlódik, lerágja mind a 10 körmét, mert elveszett a kis Jézus. Hát képzeljük magunk elé, hogy most oda kell állni a mennyei atya elé, és azt mondja, hát elveszett, ennyi volt. Na, nincs egy másik? Mi nem segít a mennyei atya? És én azt gondolom, nagyon sok feszültség a mi életünkből ebből fakad, hogy hát, hogy úgy érezzük, hogy magány, magunk egyedül vagyunk a feladatainkkal, hogy mint a kisgyermek a házi feladat mellett, mi is, hát úgy nyafogunk, hisztizünk, gondba vagyunk. Hát én azt gondolom, hogy a boldogságos szűzanya pont azáltal, hogy Betlehembe olyan fapados volt ugye a karácsony, amilyen volt, hogy meg se született a kis Jézus, már kellett menekülni Egyiptomba, hogy 12 éves kis Jézus fogja magát, és elveszik. Ezek a nehézségek, ezek a gondok, ezek tették őt a mennek királynő asszonyává, a világ mindenség királynőjévé. Igen, szépen mosott kis Jézusra, kezével szőtt, font, sehol nem írja a Szentírás, hogy kis Jézus születésekor a mennyei atya küldött volna egy csomó mennyei segélyt, valami turmix gépeket, vagy porszívót, vagy Szent Józsefnek legalább egy láncfűrészt, vagy hasonlót. Hát képzeljék el, milyen nagy sztár lett volna József, hogy behúzza a láncfűrészt, a szomszédokat, hogy őt ette volna az idegesség. Nem segít. Ők maguk megoldják a problémájukat. És a probléma megoldásával felnőttek oda, hogy ugye az egek királynője legyen Mária, Szent József, meg az egyház patronusa, védőszentje. Igen, testvérem, ha te gyermekednek mindent megadsz, és elmész, hogy vegyél neki valahogy egy orvosi diplomát, és ugye, mert mindent el lehet intézni, azzal tönkreteszed a gyermekedet. Nem akkor szereted a gyerekedet, ha mindent megrágva, hogy ugye, hát a szegény kicsi gyerek nehogy elessen, na én berakom egy kis szekerecskéves taszigálom. Igen, amíg megtanulunk járni, hol itt, hol ott lemegy a bőr. De nem lehet ezt megsporolni, nem? Sőt, biciklit is veszünk, pedig tudjuk, hogy biztos legalább egy párszor el fog esni, nem? És fürdőnadrágot is veszünk, pedig hát ki ne ivott volna abból a medencéből, igaz? Feladatok Isten drága ajándékai. És a gyermek így áll neki annak a feladatnak, hallám, és örömmel, jókedvel, sízni kell, nagyszerű, kergetőzni kell, nagyszerű, mindennek tud örvendeni. Milyen jó lenne ez a gyermeki lelkület meg lenne bennem. Jókedv, derű. Olyan sokszor elnézem, hogy olyan mély sebekkel kerülnek hozzánk gyermekek, és mégis tudnak örvendeni az életnek. Legtöbb embert az lepi meg, hogy ugye eljön például Dévára is, van 170 gyermek, és igazából kiülünk a diófa alá, hát mint egy körhintán lenne az ember, csak ő a fix pont, és körülötte minden forog. Hogy mondjam, de egész délután ott ülsz, és nincs nyafogás, nincs hiszti, nincs sírás, nincs add ide, nem adom. Ezek a gyerekek jókedvűek tudnak lenni. Pedig nagyon sok sebbel, fájdalommal, szomorúsággal érkeznek hozzánk. Ha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, nem megyünk be a mennyek országába. Mikor mondtam utoljára egy viccet a kedves feleségemnek, férjemnek? Tudom-e megtréfálni örömmel, vidáman az én testvéreimet? Ha már ennél a fejezetnél tartunk, megkérdezem, tudják-e a ferencesek, mi járnak ilyen barna ruhába? Na, nem tudják. Istenem, hát akkor hogy is mondjam el maguknak, hát ugye egy ferences élet az nem könnyű, sok gonddal, bajjal jár, az enyém is, hát a sokszor hatóságokkal, mindennel. Na de, hogy még egyszerűbb legyen megérteni, elmondok egy viccet. Hát ugye megy a hajó Karibi-tengeren, és hát a kapitány mondja a fiúknak, hogy fiam, menj fel a hajó kosarába ott az árbócon, és nézz körül, és ha ne talán látsz egy kalóz hajót, akkor szóljál. És a kapitány hallja, hogy egyszer csak kezd kiabálni ez a fiatal ember, kapitány, baj van, kalózhajó 3 órára előttünk, pont szembe jön velünk. Kapitány kiáltsa, hamar hozzátok ide a kardomat, és a vörös ingemet. Neki öltözik, nagy csete, paté, győznek, végén nagy öröm, ünnep, rum, minden. És hát kérdezik a fiúk, hogy jó van kapitány, győztünk, nagyszerű, de minek kellett a kard, az kellett, de vörösség minek kellett? Hát azt mondja, fiam, hogyha valahol megvágnak, megsebesülök, hát akkor, hogy mondjam, ti pánikba estek, és azt gondoljátok, hogy elveszett minden is, és feladjátok a harcot, de így, ám győztünk, nagyszerű. Mennek tovább, és hát megint kiabál a fiú ott a kosárból, hogy kapitány, nagy baj van, kalózhajó, 2, 3, 4, minden oldalról jönnek. És a kapitány akkor megint kiállt, azt mondja, fiúk, hozzátok a kardomat, és a barna nadrágomat. Én úgy látom, hogy a gyermekeinket is, árva gyereket bekerül egy intézetbe, mi az első dolog, amire én oda kell figyeljek? Szegényke fél, szorong, ideges, idegen helyen van, fájdalmai vannak. Hát, kérdezik, hogy hogy lehet egy ilyen gyereket, hogy mondjam, átalakítani? Hát jó meleg vízzel meg kell ereszteni a fürdőkádat, sugy belé a gyereket, ott habos vízbe, pillanatok alatt nem csak a mocsok, hanem a félelem is leolvad a szívéről. Ugye előttem van például, egyszer hoztak három kislányt, hogy mocskosan, kócosan, képzeljék el az anyuka, mert hogy szokott, hogy kerül valaki utcára? Hát ugyanúgy, ahogy itt Magyarországon, hogy a férj talán elment egyfelé, a nő egyedül maradt, küzdött, próbálta a gyermekeit eltartani. Ugye nagyon magasak a rezsik, minden. Aztán a gyerekeivel hol ennél az ismerősnél lakott, hol az fogadta be. Aztán ugye pénzért egy-egy nő, sajnos a férfiak is rosszak, hát bevállal ezt is, azt is. Hát ezt józan fejjel nem lehet csinálni, akkor már inni is kell. És nagyon hirtelen, hamar valaki a spirálba nagyon mélyre kerülhet. És akkor eljut odáig, addig a szintig, amikor már önmagából is, másból is, mindenkiből kiábrándult. Ez a nő a gyermekeivel beköltözött egy elhagyott teherautóba, ott laktak, aztán már végül annyira tönkrement minden szempontból, hogy már haza sem ment, a gyerekek sírtak, szomszédok szóltak a rendőröknek, és azok elhozták hozzánk. Ez már október vége felé volt. Tehát le lehet képzelni, ezek a gyerekek ragadtak a mocsoktól, hajuk összeragadva, szegény állapotba. És akkor behozzák hozzánk, és akkor mondom, na, itt van egy kád víz. Persze a kislányok elkezdtek, egy 4 éves volt, egy 6 éves és egy 2 éves, mind kislányok. Hát elkezdtek sírni. Persze a kolléganőim azért szépen levetköztetik, nyugodtan. A legnagyobbat belerakták a vízbe, hogy emlékszem, hogy állta, hát ugye a köldökig érő meleg vízbe, simogatta a vizet, és mondta, hogy szép a víz, jó a víz, ne féljetek, mondta a kis testvéreinek. De fél óra múlva, hát olyan, mert már a tükör minden habos volt, priccoltak, játszottak, aztán szépen kiveszik, levágják a körmüket, megfésülik, de mint egy kis hajas babát szépen felöltöztetik, bementem, hát akkor már csinosak voltak, szépek voltak, na mondom, lássuk, hogy repül a szoknyád. Hát hogy akármilyen kicsiből van az a nő, az már nő. Hogy mondjam, a tükörhöz oda-visszem, hát persze neki is tetszett az, amit látott. Hát mondom, te nagy ez a ruha, vegyük le rólad. Jaj, nem, papbácsi, sutty, akkora puszit adott, hogy nehogy elvegyük tőle a ruhát. Persze, én csak incselkedtem vele. Igen. Utána bemegy az ember az ebédlőbe, kis pociát telerakja finom étellel. Az ember bedugja az ágyba, első napokba, hetekbe, egyik ágy sarkában, mint egy kis csimasz összekucorodik. Aztán utána, hogy megnyugszik, megtelik a szíve békével, nyugalommal, hát akkor az egész ágyban már gyerek van, alszik, na, kinyújtózkodva, békességesen. És persze sok-sok viccet kell mondani neki, hogy kacagjon, hogy a gyermeki jókedv, tisztaság mossa ki a szívéből a félelmet, a szorongást. Egyszer egy nagy viharba került egy hajós, egy gyermek ott játszott az egyik kabin földjén egy kis autóval, minden, és mindenki rohangált, és ideges volt, és hajó dülöngött a hullámhegyek között. És az egyik férfi megkérdezi, te gyermek, hát miért nem félsz? Hát azért, mert az én apukám a kapitány. Hát a gyereknek bőven elég. Miért aggódnánk? Hát a jó Isten, ami mennyei atyánk, nem? Ő adott mindent nekünk. 2 kezünket, a szívünket, szemünket, családunkat. Sokszor kérdezik, hogy hát milyen a gyereknevelés? Hát mondom, hát kicsit olyan, mint a gyerekszülés, nem? Ahhoz se értek, mondjuk, de azért láttam, hogy mások hogy csinálják. Hát ez a fiatal asszonyka, hát eszik, alszik, sétál, megnéz egy-egy filmet, és az anya mélybe a kisbabát összerakja a mennyi atya, nem? Hát nem úgy születik a gyerek egészen biztos, hogy az anya leül, és azt mondja, 6. hónap, 7. napja, na hát, marakom össze a gyereknek a vegetatív idegrendszerét. Hát képzeljük el, ha így születne az a baba, milyen zombik lennénk, nem? Hát furcsa dolog lenne. Jó Isten elintézi, te csak nyugodtan végezd a magad dolgát, és Jó Isten anyamébe 9 hónap alatt ezt a kisbabát szépen összerakja. És te szülöd, és mégis csodálkozod, hogy Isten ilyen drága ajándékot hogy tudott adni neked. De ugyanezt látom a gyereknevelésbe is, mert legyünk teljesen őszinték, én úgy látom, hogy mit rak bele a tanár, az iskola, a gyerekbe, mit rakunk be, mint nevelők, mint szülők, de ezt az egészet összeadom, a végeredmény sokkal több, mint amit mi belefektettünk. És azt a többet, azt a Jóisten rakta bele. Kicsit olyan, ugye, mint a csillagászok mondják, hogy kiszámolják a galaxisok mozgását, tömegét, minden, és kiderül, hogy ott még valami kell legyen, és akkor ebből kikövetkezték, hogy ott van egy nagy fekete lyuk, aminek ki tudják számolni a tömegét, meg mit tudom én, mifélit, mert csak akkor, ha az ott van, bár nem látják, de ott kell annak legyen, mert csak úgy van értelme, úgy logikus annak a galaxisnak a mozgása, az alakja. Igen, testvéreim, én hiszem, hogy a Jóisten ott van. Olyan szépen mondta, tegnapi evangéliumban volt azt hiszem benne, hogy Jézus mondja, atyám mindmáig munkálkodik, és én is munkálkodok. Jézus olyan szépen mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok, nézzétek az ég madarait, a mezők virágait, mennyi atyátok, tudja, hogy szükségetek van nektek erre is, arra is, ruházték titeket, gondot visel rátok. Miért aggodalmaskodnánk? Egy könyökkel nem tudjuk az életünket meghosszabbítani, nem? A gyermekekben megvan az a tiszta, bízakodó, pajkos, jókedvű derű. Nagy bőjt van. Nézzek magamba, vajon én mennyei atyámra tudok ilyen bízakodó szeretettel nézni? Meg tudom fogni az ő kezét? Hagyom, hogy ő vezessen. Olyan sokszor úgy látom, hogy elfárad az ember, és megy, reggel elindulok, csipásan, és szembe jön egy olyan kicsi gyermek, és rám néz, és annak a gyereknek a tekintetében az van, jaj, az én papbácsom a világ legerősebb embere, ő mindent meg tud oldani. És akkor ölbe kapom, megpuszilom, és érzem, hogy van erőm akár a falnak is neki menni, és megoldani azt a feladatot, ami előttem van. Annak a gyermeknek a bízakodó hite, reménye, ami felém irányul, szárnyakat ad nekem. Milyen jó lenne, ha mi is így tudnánk nézni a mi mennyei atyánkra. Ugye azt mondják a tudósok, hogy 13,7 milliárd évvel ezelőtt volt egy ős robbanás, és hát körülbelül 1 milliárd év kellett, amíg kialakult az első atom. Egy neutron, egy proton, egy elektron összetalálkozott, és létrejött az első hidrogén atom. 1 milliárd év. És a Jóisten azóta is építi a világot. Azt mondják, hogy 5 milliárd éves a miénk a naprendszer. 4,5 milliárd éves a földgolyó. Hát egy nagy projekt, nem? Nem tudom, hol pályázott a mennyei atya rá, de minden esetre én azt látom, hogy működik. Összeáll. Azok a tudósok, akik jobban értenek hozzá, mind azt mondják, mert az is csoda, hogy egyetlen atom létrejött ezen a földön, ezen a világ mindenségben. És működik minden. Ilyen nagy fiú a mi mennyei atyánk. Teremtés hajnalán mondta, legyen és lett. És azóta is, mint a kicsi magba, hogy benne van a minden törvény, és az elől ülteted és öntözöd, és kinő az a finom alma, fa, vagy a különféle növények. Milyen pici tud lenni egy morokmag, egy salátamag, és hát abból a földből kijön. Azt mondják, egyetlen, ugye, sejtbe benne van a DNS láncod. Azt mondják, hogy azt, hogy kihúznád egyenesre, 1,5 méter hosszú lenne. Minden egyes sejtedben ott van. Döbbenetes, nem? Ilyen csodálatos módon a mennyei atya összerakta ezt a világot, és mindennek értelme, most minden, mint egy órának a fogaskerekei összefüggenek. Képzeld el, hogy a gyermekednek karácsonyra, vagy most jön a nyuszi, csinálsz egy kis ajándékot, amit hát kitelik a kis nyugdíjadból, fizetésedből, de nagy szeretettel csinálod, becsomagolod, zöld ávat raksz belé, mindent, odaadod a gyereknek, az kibontsa, és azt mondja, mama, csak ennyi? Hogy esik neked? Mennyi atyánk megteremtette ezt a csodaszép világot, benne ezt a Kárpát-medencét, a mi közös hazánkat, otthonunkat, megajándékozott sok-sok testvérrel, baráttal, és te körülnézel, és válladat húzogatva azt mondod, gagyim, milyen gagyim, nem? Hát ez Isten káromlás, testvéreim. Meg kell legyen bennünk ez a gyermeki öröm, tudjunk örvendeni. Tudjunk rácsodálkozni egy tavaszi virágra. Ferences templomban voltam a mártírok útján, és az udvaron ott van egy hatalmas gesztenyefa, és összes levele ki van nyílva. Hát csak néztem, hát most volt tél. Hát honnan? Hogy csinálta? Miből? Ott van. Miért nem tudnánk letérjelni, és azt mondja, Uram, köszönöm. Kis Szent Teréztől olvastam, hogy látott egy kotlót, ahogy hívta a csibéit, ugye? És mindjárt eszébe jutott, hogy Jézus Krisztus sír Jeruzsálem falai előtt, és azt mondja, hányszor próbáltalak összegyűjteni, mint kotló a csibéit. És azt írja, hogy Kis Szent Teréz leborult ott a földre, és elkezdte imádni, áldani a jó Istent, hogy lám, ez a kis csibe egy-két napos, és okosabb, mint mi felnőtt emberek, mert az anyja hívja, és odaszalad bizalommal, mert tudja, hogy az anyja szárnyai alatt biztonságban van. Milyen jó lenne, testvéreim, ezzel a gyermeki bízalommal, hogy a kis csibe odabújik az anyukájához, a kotlóhoz, mi is ugyanúgy tudnánk odaszaladni a jó Istenhez, gondjainkkal, bajainkkal. Elég nagy Úr az Isten, biztos, hogy meg tudja oldani. Testvéreim, nem hiszem, tudnának mondani egyetlen dolgot, amit idegesen, rosszkedvűen, szomorúan, besavanyodva jobban el tudnátok végezni, mint jókedvel, derűvel, bízalommal, gyermeki vidámsággal. Nem hiszem. Hát akkor mi oka lenne arra, hogy rosszkedvűek legyünk, hogy besavanyodjunk? Én úgy gondolom, hogy a gonosz lélek, mint valami nagy kecsapot, úgy ráöntött erre a mai világra egy ilyen panaszkodó, nyafogó, hisztiző, mit tudom én, mártást, és úgy folyik úgy mindegyikünkön lefelé, és kenjük mi egymásra is ezt a dolgot. Azt nézem, hogy mennyi idő van, még talán belefér egy gondolat. Képzeljék el, hogy hát ugye Erdély nagyobb, mint Magyarország. Tehát 83 házunk van, de ez olyan, mintha egy lenne itt, mit tudom, Mosó-Magyaróváron, másik valahol lent Szegeden, vagy Makkón, vagy fent, hogy mondjam, Nyíregyházán, vagy lent Pécsen. Tehát hatalmas terület, bejárni is nagy, elég sokat vagyok úton, úgyhogy a MOL vezére, gondolom, külön díjat kellene nekem adjon, mert annyi üzemanyagot elfüstölök, és hát egyik alkalommal jövök Sepp-Szentgyőrről Csíkszereda felé. Hát egy atyafi stoppol, felveszem. Nem mondom, hova megy? És azt mondja, megy haza a büdös, és mondott egy csúfot a feleségéről. Na, én hamar az útszélre húzom az autót, és mondom, szálljon le. Azt mondja, miért? Hát mondom, nézze, én katolikus pap vagyok, és ha valaki az én jelenlétemben így beszél egy nőről, feleségéről, na hát szerintem az menjen gyalog. Mondta, örvendje, nem a középkorban élünk, mert most ki kéne hívjam párbajra. Nézett rám, hogy nagyon meglepődve, akkor ismert, meg ugye tévéből innen-onnan ismert, de hát ugye kigondolta, hogy én pont engem stoppol le. Na hát, kinyitott az ajtót, nézett vissza nagy szomorúan, nem gondolom meg magam, hogy mondom, mondjon valami jót a feleségére, és akkor elviszem. Nézett rám, hogy reményked, azt mondja, finom palacsintát süt. Na mondom, csukja be az ajtót. Na, el is indultunk, elkezdtünk beszélgetni, azt mondja, palacsinta, atya. Hát maga nem evett olyan finom tőtelékes káposztát, amilyet ez az asszony főz. Hát ez nem is csoda, hát ő üteti ott azt a káposztát, egész nyáron kapálja, gyomlálja, hát az olyan finom, az olyan íze van, még a februárban is annak, hát, hogy az a cika, ugye, beleharap, hát kész egészség, orvosság, de hát a hús is, hát az persze, mi neveltük azt a disznót, hát mi tudjuk, mi van benne, hát az egészséges, az igen, annak frissen, na itt a névi egy kártyám, azt mondja, hívjon fel egy héttel előtte feleségem, készíts el a káposztát, ugye, mert azt minél többször melegítik, annál finomabb, meg minden, hát aztán kiderült, van három szép gyereke, aztán van unoka is, meg minden, amire elértünk Bükszádig, mert oda való volt az atyafi, szinte szentjavattuk az asszonykát. Arról annyi jó dolog kiderült, hogy csuda. Aztán leszállt az atyafi, és én vezettem tovább az autót, és azon gondolkoztam, hogy van ez testvéreim, hogy nem is ismer ez az ember, és mégis utcanőnek nevezi a feleségét. Aztán, mikor azt mondod, na jó, ebből én nem kérek, akkor kiderül, hogy ez az asszony mégse olyan rossz, sőt, ez egy igen-igen jó asszony. Még büszkélkedik is vele, még névi egy kártyát is, hogy menjek el, nézzem meg, kóstoljam meg, hát az milyen ügyes, milyen talpra esett, milyen takaros, milyen finoman tud főzni. Miért van ez így, testvéreim? Ha őszinték vagyunk, körülnézünk, szép ez a világ. És mégis nyafogunk. Én azt gondolom, a gonosz lélek, és ebben nagy partnerei neki a különféle médiák, és sokszor mi magunk is, azt szeretné elhitetni, hogy ez a világ, amit a drága jó mennyei atyánk alkotott, ez egy gagyi, ez nem jó semminek. És hát ugye ezért van az, hogy mi mind sokszor a gonosz lélek hírcsövei vagyunk, és egymásról is, magunkról is, az egész világról. Mindig mindenféle rosszat mondunk. Ha megnézzük a mi úrunk Jézus Krisztust, ő nem szidja sehol ezt a világot. Szépen beszél. Bízik az apostolaiba. Hiszi, hogy meg tudják csinálni. Péter, menj, legeltesd juhaimat. Bízik benne. Ugye, Mária Magdolnába, kelj föl, és többet ne vétkezz. Bízik benne, hiszi, hogy az én mennyei atyám teremtett. Ugye ott van ez a garadai ördöngös. Jézus elmegy hozzá, meglátogatja, megszakítja az útját. Hát oda ki van kötözve a sírokhoz. Mindenki messziről elkerüli. És Jézus mégis oda megy hozzá. Miért? Mert ezt az embert az én mennyei atyám teremtette. Ez egy nagyszerű ember. Igaz, hogy van benne valami rossz, de ettől ő meg tud szabadulni. Ő egy jó ember. És ezzel a hittel szólítja meg ezt a szerencsétlen ördögtől megszállottat. És az ember valóban megtisztul, megnyugszik, leszedik a láncokat róla, felöltözik, odaül Jézus lábához, hallgatja, és este felé, mielőtt elválnának, azt mondja, Mester, én szeretnék a te segítségedre lenni. És azt mondja Jézus, nagyszerű, menj, és mondd el mindenkinek, mennyire szeret téged az Isten. Igen, testvéreim, ott a kereszte Jézus, ott sem vádol bennünket, bízik bennünk. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Testvéreim, ezt a gyermeki tiszta lelkületet kell megtanuljuk mi. Tudjunk örvendeni egymásnak, tudjunk örvendeni az életnek, tudjunk örvendeni a feladatainknak, amik sokszor olyanok, mintha keresztek lennének, de amiket ha becsülettel megoldunk, akkor igen, Mária példájára mi is a mennyek országába emelkedhetünk. Tudjunk örvendeni annak a gondnak, problémának, amik ránk nehezednek. Akár boldog is lehetek, írja Szilágyi Domokos, ha törődhetem veletek. Igen, ez így van. Hát, ez szép feladat. Én nem tudom, sikerült-e önököt meggyőzzem gyermeki lelkület szépségéről. Hát, ha úgy gondolják, hogy egyet értenek velem, akkor álljanak fel. Ha úgy szeretnék, hogy a kis Jézus vezesse magukat, nagyszerű, be se tudtam fejezni, de lám felálltak, ez a lényeg. Hát önök most hoztak egy döntést, és lesz egy kis szünet, de mielőtt elengedném magukat, hát erre a döntésre, erre a gyermeki lelkületre, amit szeretnénk magunkévá tenni, én áldásomat szeretném adni, és imádkozni akarok azért, hogy tényleg járjon át bennünket ennek a döntésnek a súlya. Mennyei atyánk, szívem minden melegével arra kérlek, hogy nekünk, Kárpát-pedencei magyaroknak, add meg a te gyermeki tiszta lelkületedet, hogy bízalommal nézzünk a mennyei atyánkra, hogy feladatainkat, kereszteinket a te példádra, Mária szellemében szépen meg tudjuk oldani, hogy így ezáltal valóban gyermekeid lehessünk Krisztus a mi Urunk által. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Böjte Csaba testvér Nagybőti Tridumának első részét hallották, amely az újpesti Egek királynéja templomban hangzott el 2017-ben.